Az Agrárminisztérium új 15 milliárd forint keretösszegű pályázattal támogatja a tanyák fejlesztését, jelentette be Nagy István tárcavezető a közösségi oldalán. A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a tanya nem csupán lakóhely, hanem olyan érték, amely egyedi módon őrzi a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait. A támogatási kérelmek benyújtására az első szakaszban 2025. szeptember 4 és 17 között lesz lehetőség. A miniszter arról tájékoztatott, az Agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. A minisztérium ezért hirdeti meg 15 milliárd forintos kerettel a vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon című pályázatot. Együttműködési megállapodást írt alá Miskolc és a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda. A Városi Önkormányzata Bükkvárosa Program, vagy például a City Cells kezdeményezés terén kér és vár segítséget az irodától. Petri Bernadett, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, egyben a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatója, és Tóth Szántai József, miskolci polgármester, az iroda és a borsodi megyeszékei közötti együttműködési megállapodást írták alá a miskolci városházán pénteken. Az ennek apropóján tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a település adottságai a természeti környezettől egész a rendelkezésre álló tudásbázisig alapot nyújtanak arra, hogy intelligens zöld várossá formálhassák át Miskolcot. Ezt a víziót kívánja ápolni Tóth Szántai József városvezetőként. Úgy látja, a most partneré választott cég nemzetközi tapasztalataival tudja támogatni a törekvéseit. Az uniós források felhasználásával foglalkozó biztos elmondta, azon dolgoznak a kormányzatnál, hogy minél több közvetlen forráshoz juthassanak a magyar települések. Ehhez, mint mondta, konkrét segítséget nyújtanak. A tanári béremelések hatására rekordokat dönt a pedagógus képzésre való jelentkezés, és az iskolai igazgatókhoz is soha nem látott számú önéletrajz érkezik, mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Balatoni Katalin hangsúlyozta, akkor lesz az oktatás hatékony és jó minőségű, ha a pedagógus motiváltan megy be a munkahelyére és segítő közegbe érkezik. A kormány feladata, hogy ehhez biztosítsa a jó körülményeket, a tisztes megélhetést és a biztos kilátásokat, tette hozzá. A miniszteri biztos felidézte, hogy 2024-ben megduplázódott azok száma, akik valamelyik pedagógus szakon szerettek volna tanulni a 2022-es jelentkezésekhez képest, 2025-ben pedig még további 3000-rel nőtt ez a szám. Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország valamennyi régiójában, tudatta a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az UV-index várhatóan mindenhol meghaladhatja a 7-es értéket. Az Észak-Alföldön elérheti a 7,6-os, a Dél-Alföldön a 7,7-es, Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten a 7,8-as, Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon pedig a 7,9-es értéket. A meteorológia azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, valamint 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Javasolja továbbá vállattakaró póló, szalmakalap viselését és fényvédőkrém használatát. Végül az időjárásról: marad a napos idő, csapadék továbbra sem várható, fokozódik az aszály. Régiónkban ugyanakkor lehetnek kószafelhők az égen, de az ország legnagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep. A reggel még friss lesz, majd a délutáni órákban már 27 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A sportvilágának jubileuma alkalmából a magyar cigány labdarúgó válogatott a svájci gárdisták csapata ellen játszott Rómában június 14-én szombaton délután. A cigány válogatott játékosai ezt megelőzően szombat délelőtt részt vettek 14. Leó pápa általános kihallgatásán, melyet a nagy melegre való tekintettel a Szent Péter bazilikában tartottak. A vatikáni magyar sporteseményre Rómában a magyarországi szentszéki nagykövetség és a római Magyar Akadémia közös szervezésében került sor. Mezei Istvánt a Szent Péter bazilikába, utána pedig a Vatikáni Rádióba Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója és Bertos Cecilia, a Szentszéki Nagykövetség első beosztottja kísérte el. Mezei István a riport során a focival való kapcsolatáról elmondta, hogy nagyapja őt is mindenáron zenésznek akarta nevelni, de neki nem volt hozzá füle, ellenben volt érzéke a lábának a futballhoz. A svájci gárda csapatával való kapcsolat a Rajkó zenekar révén született meg, amikor meghívták őket zenélni a Vatikánba. Ő menedzselte őket, és ekkor találkozott Székely János püspök kíséretében 16. Benedek pápával, és a püspök tolmácsolásával beszélt is vele. Kérte, hogy játszassanak a gárdisták csapatával. Elmondása szerint nem nagyon akarták kiengedni az 1506-os alapítású svájci gárdát, de mivel szavát adta Benedek pápának, hogy megverik őket, megtörtént. Összesen 10-szer játszott a magyar cigány labdarúgó válogatott a svájci gárdisták csapata ellen, de mind a 10-szer ők a magyar cigány csapat nyert. Ahhoz képest tudnak azért focizni sportemberek, állítja róluk Mezei István. Szombat délelőtt személyesen is találkozott 14. Leó pápával, akiről így nyilatkozott. Én csodálom ezt az új pápát, de arra nem gondoltam, hogy találkozom is vele. És végül megölelt engem. Úgy gondoltam, csoda történt. Megmondom őszintén, én beteg ember vagyok, súlyos beteg, de amikor megölelt, úgy éreztem, mintha megújultam volna. Előre be nem jelentett magánkihallgatáson fogadta Al Pacino, hollywoodi színészt, 14. Leó pápa június 17-én a Vatikánban, derül ki az Andrea Iervolino, olasz filmproducer által az Instagramon megosztott fotókból. Pacino és Iervolino jelenleg Olaszországban forgatja a következő filmjét, amely az ikonikus Maserati automárka eredetéről szól. A Maserati testvérek viszontagságait elmesélő The Brothers című film főszereplője az Oscar-díjas színész, producere pedig Iervolino. A magánkihallgatás során 14. Leónak egy Maserati jármű miniatűr modelljét adták át, amely az olasz formatervezési és mérnöki örökség szimbóluma. A szentszéki sajtóközpont nem adott ki hivatalos közleményt a találkozóról, és nem is erősítette meg azt. Iervolino közösségi médiabeli posztjában, amelyhez egy fotó is tartozik a találkozóról, Pacino és Iervolino mosolyogva látható a pápa mellett, aki a kezében tartja az autó kis másolatát. Közös tanévzáró hálaadó ünnepséget tartottak az Egri Hittudományi Főiskola, az Egri Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium elöljárói és növendékei számára június 16-án. Köszöntőjében Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora felidézte a papképzés 320. tanévének legfontosabb eseményeit. Két nagy jubileumot ünnepeltek ebben a tanévben. 250 évvel ezelőtt kezdődött meg a líceumban a felső oktatás, valamint Eszterházy Károly püspök születésének 300. évfordulójára is emlékeztek. Eszterházy püspöknek köszönhetően a szeminárium elnyerte mai formáját, valamint megújult a teológiai oktatás és a papképzés. A rektor történelmi eseménynek nevezte azt is, hogy Afrikából származó kispapok is tanultak idén a szemináriumban. Az elmúlt évszázadokban Európából mentek misszionáriusok Afrikába, ma pedig onnét jönnek hozzánk fiatalok hirdetni az evangéliumot. A rektor megemlékezett Ferenc pápa haláláról, valamint 14. Leó pápa megválasztásáról is. Ünnepi beszédét követően Dolhai Lajos átadta a diplomát a szentelés előtt álló végzős pap növendékeknek, akik mindhárman a Redemptoris Mater misszió szeminárium hallgatói voltak. Köszönetet mondott továbbá Budapest Péter teológiai tanárnak, aki káplánként, majd plébánosként, később rektorként is szolgálta a papnevelés ügyét, és immár 30. tanévét zárta a szemináriumban. Az Egri Hittudományi Főiskolán idén 9 hallgató katekéta alapszakon, 3-an hittanárnevelő mesterszakon, a 2 féléves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen pedig 19-en kaptak diplomát. 14. Leó pápa június 19-én adott hálát pappá szentelésének 43. évfordulója alkalmából a római Szent Mónika kápolnában, amelyet 2023-ban bíborosi kinevezésekor címtemplomul kapott. Hogy mindannyiótok készségét a közös kenyérrel csillapítsam, azt nem tehetem, de ez az ige a ti részetek. Ugyanarról az asztalról táplállak benneteket, amelyik engem is táplál. Én vagyok a ti szolgátok. Ezek a Szent Ágoston 339. prédikációjából származó szavak állnak Robert Francis Priest 1982. június 19-i pappá szentelési emléklapjának elején. Az ehhez választott kép az utolsó vacsorát jeleníti meg, egy 15. századi orosz ikonábrázolás reprodukciója. 43 évvel ezelőtt 14. Leót éppen a római Szent Mónika kápolnában szentelték pappá, az ágostonos rendházhoz tartozó kápolna egy kőhajításnyira fekszik a Vatikántól. A felszentelés idején 27 éves volt a későbbi pápa, és már kánonjogot tanult az Aquinoi Szent Tamás pápai egyetemen. 5 évvel korábban lépett be a Szent Ágoston rendbe, és 1981-ben tett ünnepélyes fogadalmat. 24 gyermek és 5 kísérő nyaral a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidős táborhelyén leveleken adta hírül az Egyházmegye június 19-én honlapján. Az Egyházmegyei Caritas a csoport szállításával és a táborozáshoz is használható hozzávalókkal járul hozzá a gyerekek felszabadult időtöltéséhez. A háború elől menekülő nehéz sorsú ukrán gyerekek már tavaly is nyaralhattak Magyarországon a lembergi Szent Onofrius Bazilita Monostor és a Nyíregyháza Jósavárosi görögkatolikus templomhoz kötődő ukrán görögkatolikus közösség összefogásának köszönhetően. A nyíregyházi ukrán közösséget vezető Andrej atya, Mária Pócsi Bazilita szerzetes összekötőként idén is segítette a szervezőket, hogy a hadiárvák, félárvák, valamint olyanok, akiknek fronton harcol az édesapjuk, jussanak hozzá a külföldi táborozás lehetőségéhez. A lembergi monostor hitoktató központjában 150 gyermek tanul, a közvetlen és személyes kapcsolat miatt a gyermekek családi körülményeikről is tudnak a szerzetesek, pedagógusok. A rászorulóknak élelmiszercsomagokat készítenek, iskolakezdésüket is támogatják. A nyári táborok tervezésekor már tudták, kinek van erre a legnagyobb szüksége. A leveleken nyaraló diákok közül 17-nek van az édesapja valamelyik háborús fronton, 2-jüknek meghalt az apukája, a többiek több gyermekes rászoruló család tagjai. A Nyíregyházi Egyházmegye azzal tudott hozzájárulni a fiatalok táborozásához, hogy ingyen helyszínt biztosított nekik a Leveleki tó partján, a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas pedig vállalta a csaknem 30 fő szállítását a határtól Levelekre majd vissza, valamint a nyíregyházi sóstó gyógyfürdőbe és igény szerinti helyszínekre. Ezen kívül hálózsákot, polifomot, kulacsot, uzsonnás dobozt adományoztak nekik. A Katolikus Szeretetszolgálat 2008 óta évről évre megrendezi családi napját, ezzel is erősítve az összetartozás érzését. A Tiszaalpári Pax otthonban tartott eseményen részt vett Ágoston Béla helyi polgármester, Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, és Pocsai Valéria gazdasági főigazgató helyettes, valamint Burányi Roland atya adták hírül. Az otthon lakói és dolgozói produkcióikkal igyekeztek megszólítani a hozzátartozókat is, egy örömtánc erejéig bevonva minden jelenlévőt. A rendezvényen megemlékeztek a Katolikus Szeretetszolgálat létrejöttének 75. évfordulójáról is, melyet idén ünnepel a szervezet. Június 15-én a Miskolci Egyházmegye közössége Mária Pócsra zarándokolt. Az Egyházmegye évente szokásos Mária Pócsi zarándoklata különleges alkalom volt, mert a 2025-ös esztendőre meghirdetett szent évben a Mária Pócsi Bazilika is búcsújáró kegyhely. Különlegesítette az is, hogy idén emlékeznek meg a metropóliai és vele együtt a Miskolci Egyházmegye alapításának 10. évfordulójáról. Mindezekért egyszerre adtak hálát a Miskolci Egyházmegye parókiáinak zarándokai a Mária kegyhelyen. A zarándoklat csúcspontja idén is a délelőtti szent liturgia volt az Egyházmegye főpásztora Orosz Atanász püspök vezetésével. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Takács Alajos, címzetes kanonok érseki tanácsos, Sajó Szentpéteri plébános életének 73. áldozó papságának 48. évében, június 17-én a Miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Az idei évben is csatlakozik az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, amely június 21-én, azaz ma lesz. A palota és a pincerendszer előzetes regisztrációval látogatható 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órakor. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak, a bazilika is előzetes regisztráció lesz látogatható 20, 21 és 22 órától. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik, maximum 80 fős csoportok indulhatnak ezen az estén. A Múzeumok Éjszakáján előadások is lesznek az egri érseki palota turisztikai látogatóközpontban. A második emeleti erdődi teremben ingyenesen lesz látogatható Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota látogatóközpont igazgatójának előadása 19 órától, Szent Év Rómában úti élmények címmel. 20 órától Köves Kárai Petra, művészettörténész, magányos szűzanya, egy 18. századi egri festmény eredet kérdése címmel tart előadást. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 26-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A hagyományos mezőkövesdi szív búcsút idén június 29-én vasárnap tartják a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns a dr. Veres András győri püspök, az MKPK elnöke lesz. 2025. július 10 és 13 között ismét megtelik élettel Eger szalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Eger szalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival, a nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosára való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Amikor úgy tetszett annak, aki már a születésemkor kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát. Igazából nem maga a csoda érdekes, mert ha hisszük, hogy Krisztus az élő Isten fia, aki a világba jött, akkor a csodát is könnyű elfogadnunk, hanem a csoda másnapja az érdekes azoknak az életében, akikkel a csoda megtörténik. Egyikünk életéből sem hiányoznak a csodák, a nagy megvilágosodások, az isteni szólítások, esetleg a halál torkából való megszabadulás, de gyakran hiányzik az a magatartás, amelynek a csodát követnie kellene. Szent Pál apostol egész életében emlékezett arra, ami a damaszkuszi úton történt vele, hogy a feltámadt Krisztus megjelent neki és szólt hozzá. Akkor ott mindent megkapott csírájában, az egész krisztusi kinyilatkoztatást. Mi azonban legtöbbször feledékenyek vagyunk és hálátlanok. Talán bele sem gondolunk, ki az, aki a csodát tette velünk. Az isteni hatalommal, de még inkább az isteni szeretettel való találkozás egész életünket meg kellene, hogy jelölje, mi azonban már másnap kételkedünk, s új, meg új jeleket és bizonyítékokat várunk. Isten a csoda másnapján is ugyanaz az Isten. Ő nem változik. Nem unn meg bennünket. Szeretete nem csökken irántunk akkor sem, ha épp nincs csoda. A hűség titka, egyetlen napra sem feledni meghívásunk csodáját, akár kicsi volt, akár nagy. De hűségesek csak akkor maradhatunk, ha nap mint nap felidézzük és szemléljük, amit Isten véghez vitt az életünkben, és hálát adunk érte. Bálványunká lettek azok a pillanatok, amikor Isten jött és beszélt hozzánk, és makacskodunk, hogy tegye meg újra, holott Isten azt kívánja, hogy hitben járjunk. Sokan közülünk leheveredve megállapítjuk. Addig mit sem tehetek, míg Isten nem jelenik meg nekem. Nem fog megjelenni, és ihlettség nélkül kelünk majd fel anélkül, hogy Isten csak átfutóan is érintett volna. De azután meglepődünk. Ó, hiszen ő egész idő alatt itt volt, és én nem is vettem észre.
Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Jedli a všetci sa nasýtili. Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. To pristúpili 12 a povedali mu: Rozpusť zástup, nech sa rozjedú do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal: Vy im dajte jesť. Oni vraveli: Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby, ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. Jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo 12 košov odrobín, čo po nich zostali. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
Kanao narodo asundas, pala lestegélas. Jílesz a hutyildas, len haj vorbílas lenge pale dévleszkot hem, kon pale szasztyi oprerodenas, kodolen szasztyárlas. Aba o ham zsalas karing téle. Kothe géle lesztele desudúj. Mok te zsaltaro narodo, pennas leszke, ke andele narodut negáva, te sajro dempenge káj te sajszóven, haj szote sajk han, ke kat heandeje puszta szamle. Tome denle te han, pendas. Naja mennum a pánzsmánre, haj máse, pende. Trubulas te zsasztar, te kinasz katyi zsénenge szote han. Szaszkote kan pánzsmi imanusa. A tuncsi kadip hennas peszke szityár denge, becsa benlen téle popoandek pánzsvár, de sutne gruppande. Vikade kerde, téle besle szabore zséne. A tuncsi ande o vaszt lasz le pánzsmáre, hajle duj másen. O predik lasz pecséri, domnyi szárdasz le, haj peszke szityár dengedasz le, kete ulaben le ávri le narodoszke. Szabore zséne hále, haj vicsái le, máj palalinke desu duje kosnyi caszaki de kethánesz, anda kodi szó ási lasz.
A nap evangéliuma következik német nyelven.
Evangéliumnak Lukas. Aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schickt die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssen erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen. Es waren etwa 5000 Männer. Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr 50 zusammensetzen. Die Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie, dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Isten oltárához lépek. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon. A liturgia csúcspontja, az Isten tisztelet legmagasabb rendű aktusa, az eucharisztikus áldozat, melyben megújul az új szövetség egyetlen áldozata, Krisztusé, aki önmagát ajánlja fel egyszer mindenkorra az atyának, szeplőtelen áldozatul. Jogos tehát, hogy az egyház nagy szeretettel gondoskodjék a mise imáiról, szertartásairól, és megfelelően felkészítse a hívőket a cselekvő és tudatos részvételre. Az első részt az ige liturgiája uralja. Célja a nép oktatása a hitigazságaira, Krisztus misztériumaira, és főképp a húsvéti misztériumra vonatkozóan, amelyet a szent áldozat megjelenít a hívők között. A szent misében, tanítja a zsinat, felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése az igét hallgató nép és Krisztus között. A mise szentírási szakaszaiban, különösen az evangéliumban Krisztus van jelen szavával, ami a keresztény élet világossága és a hit tápláléka. Ennek figyelmes és áhítatos meghallgatását szinte közvetlenül a hiszek egy közös elimádkozása követi, mint egy a nép Isten szavára adott válaszaként. A megújított hitnek ebben a légkörében teljesedik be aztán az eucharisztikus áldozat, amelyben maga Krisztus lesz jelen való a kenyér és a bor színe alatt. Így módon a híveket ugyanannál az oltárnál Isten szava és Krisztus teste táplálja. Az ige liturgiája és az eucharisztia liturgiája. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Az első szavában jeleníti meg Krisztust, a második az eucharisztiában. Mindkettő Isten tiszteletét szolgálja, őt dicsőíti a hívők hitvallása és isteni fia áldozata. A szent mise után Isten szavának világossága vezeti a hívőket a mindennapi életben, Krisztus teste pedig erejük és támaszuk marad. A szent mise elején a pap a szent misztériumban való részvételre hívja meg a jelenlévőket, hogy pedig ezt méltó módon tegyék, el kell ismerniük bűneiket. Ennek végén a pap ezt mondja: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez a legmegfelelőbb előkészület az eucharisztia megünneplésére, amely most kezdődik, és amelynek a bűnbocsánat már elővételezett ajándéka. Valahányszor ezt ünnepeljük, megváltásunk műve újul meg. A hívek minden szentmisében részesednek Krisztus áldozata gyümölcseiben. Elnyerik bűneik bocsánatát és az örök élet ajándékát, ami már itt a földön megkezdődött a kegyelmi élettel. Az eucharisztikus áldozat azonban mindenek előtt hálaadás, ezért a miséző ünnepi dicsőítő és hálaadó himnuszba kezd, a hívek meg folytatják: dicsőség a magasságban Istennek. Figyelemre méltó, hogy a dicséret első indítéka nem azok a csodálatos ajándékok, amelyekkel a magasságbeli elhalmoz minket, hanem magának Istennek nagysága, dicsősége. Ennek örvend az egyház is. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. A Szent Mise elsődleges célja Isten dicsőítése, ez akkor valósul meg a legtökéletesebben, amikor az átváltoztatás után a hívők az Eucharisztiát, a feláldozott Krisztust ajánlhatják fel az Atya dicsőségére. A mise olvasmányainak meghallgatása és a pap szavai után az adományok felajánlása, az áldozat számára szükséges anyag felajánlása következik. Az összeszedettségnek ezek az értékes pillanatai különösen alkalmasak arra, hogy bensőségesen bekapcsolódjunk a szent cselekménybe. A hívőknek itt kell gyakorolniuk szent papságukat, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzanak Jézus Krisztus által. A kenyér és a bor felajánlásával egy időben fel kell ajánlaniuk saját életüket, saját műveiket, imáikat, szenvedéseiket, fáradozásaikat, áldozataikat, jó feltételeiket, hogy ezeket Krisztus a magáéval egyesítve élő, szent és Istennek tetsző áldozatként ajánlja fel az Atyának. Eucharisztikus ima. Szent Atya, Isteni fiad áldozatával egyesülten, fogadj el engem élő, szent, neked tetsző áldozatul. A misekánon eucharisztikus imájában kifejeződik a szent áldozatnak Krisztus az örök főpap céljaival azonos két nagy szándéka, Isten dicsősége és az emberek üdvössége. A kánon előtt a pap ismét ünnepélyes hálaadásra szólítja fel a hívőket. A hálaadás motívuma, eszköze és tárgya egyetlen. Krisztus az Atya tökéletes dicsérete, Krisztus közvetítőnk és Krisztus mint dicséretünk tárgya. Valóban illő, hogy neked hálát adjunk, Urunk, Szent Atyánk, Krisztus, ami Urunk által. Áldottak jön az Úr nevében. A szentmise középpontja Krisztus. Ő a pap, aki az Atyának felajánlja a dicséret áldozatát, amely áldozatban ő maga a pap és az áldozat. A Kálvárián Jézus egymaga ajánlotta fel áldozatát. Itt a hívők vele együtt ajánlják fel ezt. Ők is felajánlják ezt a dicsérő áldozatot. A hívő közösségnek nem csak Krisztus felajánlását kell bemutatnia az Atyának, hanem egyesítenie kell ezzel a magájét is, hogy az Atya, elfogadva a lelki áldozatnak felajánlását, örök áldozattá tegye őt. Közvetlenül az átváltoztatás után a pap megújítja a felajánlást. Mi a te szolgáid és a te szent néped, felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Most már nem a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hanem az oltáron jelenlévő Krisztus testét és vérét. Az Úr halálának emlékezete a színek elválasztása által, feltámadásának emlékezete eleven és elevenítő jelenléte által. Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Isten az embereknek adott, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A szentmisében az emberek őt adják vissza az Atyának legtökéletesebb Isten tiszteletként, mivel az Atyának csak fiában telik kedve. Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Az eucharisztikus felajánlás a dicséret áldozataként száll fel Istenhez, és a megváltás ajándékaként tér vissza az emberekhez. Ezt a második szempontot is ismételten kiemeli az eucharisztikus ima. Átváltoztatás előtt Kérünk, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk. Ments meg minket az örök kárhozattól, és fégy fel választottait körébe. Amint egykor a kereszten, most az oltáron áldozza fel magát Krisztus az atyának, az emberek üdvösségéért. Ezután isteni áldást kérve a kenyérre és a borra, hogy létrejöjjön az euharisztikus csoda, a miséző ezt mondja. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, hogy legyen ez számunkra, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Számunkra, miértünk változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Erre van szükségünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, és tápláljuk természet fölötti életünket. Az euharisztia nélkül nem élhetünk. Az euharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az egyház állandóan belőle él és növekszik. Ez a gondolat legjobban az átváltoztatás szavaiban fejeződik ki. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Maga Krisztus beszél áldozata megváltó szándékáról. Ő hívja a hívőket az euharisztikus közösségre. Ez a kommunió annyira bensőségesen kapcsolódik az áldozathoz, hogy részünkről az áldozat legmagasabb rendű beteljesedése. Amikor magunkhoz vesszük az Úr testét és vérét, teljessé tesszük halálának és feltámadásának emlékezetét. Az euharisztia ugyanis részesít minket a fő Krisztus dicsőséges életében. A Krisztus húsvéti misztériumában való csodálatos részesedés nem merülhet ki a szentmisével, folytatódnia kell a mindennapi életben. A megpróbáltatások felajánlásával részt veszünk az Úr halálában, a buzgó kegyelmi élettel pedig feltámadásában. Szüntelen Isten dicséret. Dicsérd lelkem az Urat, áldom az Urat, ameddig élek. Dicsőítem Istent, ameddig vagyok. A Szent Mise ugyan a legtökéletesebb, de nem az egyetlen Isten tiszteleti aktus. Az egyház megemlékezve az evangélium parancsáról szüntelen kell imádkozni, egész napra ki akarta terjeszteni a dicsérő, hálaadó és könyörgő imát. Már Szent Pál ezt írta az efezusiaknak. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és újjongjatok szívből az Úrnak. A századok során így alakult ki az egyház hivatalos istentisztelete, a zsolozsma. A katolikus hagyomány és vele a zsinat azt tartja, hogy ez az egész egyház nevében végzett ima meghosszabbítása annak a dicsőítő imának, amelyet megtestesülésével maga Krisztus kezdett meg ezen a földön, és amelybe be akarta kapcsolni az egész emberiséget. Jézus Krisztus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetettek között felcsendítette ezt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Szorosan magához kapcsolja az egyetemes emberi közösséget, és társává teszi, hogy vele együtt énekelje ezt a mennyei éneket. Főpapi tevékenységét tulajdon egyházán keresztül folytatja, amely nem csupán az euharisztia ünneplésével, hanem más módokon is, főleg a zsolozsmával zengi szüntelenül az Úr dicséretét, és jár közbe az egész világ üdvösségéért. Az ima rendkívüli méltóságának oka, amikor dicséretnek ezt a csodálatos énekét zengik, akkor ez magának a vőlegényhez beszélő jegyesnek a hangja, sőt, Krisztus imája titokzatos testével együtt az atyához. Amikor papok, hívők, szerzetesek a zsolozsmát imádkozzák, joggal gondolják, hogy gyönge hangjuk mellett Krisztus mindenható hangja hallatszik. Mint főpapunk, Jézus imádkozik bennünk, mondja Szent Ágoston. Mint fő, ő imádkozik bennünk. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. A zsolozsma vagy óraima, ennek a szövegei legnagyobb része a Szentírásból valók, tehát a Szentlélek ihlette. E szövegek és főképp a zsoltárok által a lélek jár közben értünk szavakban nem önthető sóhajtásokkal. A Szentírási olvasmányokban pedig Isten szavára oktat bennünket. A zsolozsma ezért, amint a zsinat mondja, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója. Hogy ezt a célját elérje, szükséges, hogy ima közben a lelkület igazodjék a szavakhoz. Az egyház szándéka szerint a zsolozsmának nem csak benne foglalt értéke miatt kell igazi Isten dicséretnek lennie, hanem az imádkozó egyéni elkötelezettsége által is képviselnie kell és megszemélyesítenie azt a buzgóságot, szeretetet és áhítatot, amellyel az egyház urát dicsérni akarja. A zsolozsma imádkozása az egyház szent kötelességének teljesítését jelenti. Az egyház ugyanis gyermekei szíve és ajka által fejezi ki imáját. A zsolozsma imádkozását ennek az egyházias érzésnek kell éltetnie és segítenie, buzgóvá tennie a lelket, túllendítenie a személyes távlatok körén, az imádkozónak át kell karolnia az egész egyház szándékait és szükségleteit is, sőt az egész emberiséget, minden ember nevében és minden emberért kell könyörögnie, hálát adnia és Isten dicsérnie. A zsolozsma így éri el célját, hogy Isten dicséretével a nap és az éjszaka egész tartamát megszentelje. Így lesz igazi óra liturgia, liturgia hórárum, és egyidejűleg a megszentelődés, vagyis a lelki hálaadás és az Istennel való egyesülés hatékony eszköze. Istennek a zsolozsmát átszövő szava az óra ima végzésén kívül is ihleti a személyes imát. Egy zsoltárvers, vagy egy szentírási mondat napközben is felemelheti a szívet Istenhez, és akár hosszabb időn keresztül is táplálhatja a lelki életet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Thank you. nap imája.
Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája. Tégy erőssé és nagy lelkűvé, hogy ne jajveszékeljek, és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell. Erősen szembenézve a kereszttel mondom, Atyám, a te hívásodat szeretném benne fölfedezni. Amen.